Köszönöm szépen a figyelmet a hirdetések meghallgatásához. Mielőtt eloltanánk a lámpát, azért néhány szót hadd szóljak a kedves hallgatóknak arról a művészünkről, akit mi ismerünk a legkevésbé. Mi annak a magyarázata, hogy magyar emberek Zichy Mihályt és művészetét olyan kevesen ismerik? Egyetlen egy magyarázata van, hogy nem tudott itthon megélni, nem tudott itthon álláshoz jutni, és ezért életének javarészét külföldön töltötte, 4 orosz cárt szolgált ki. Második Sándort, harmadik Sándort, első Miklóst és második Miklós. Az utolsó 4 Romanovot úgy szolgálta ki, hogy udvari festőjük lett, mint udvari festő egészen kivételes javadalmazásban részesült. Olyan hatalmas összegeket kapott, hogy Szentpétervárot, palotát tudott vásárolni, és ott folytatta a tevékenységét. Közben, amikor már a folytogató zsarnoki cári levegőt egy kicsit megsokalta, akkor elment Németországba az 1860-as években, aztán Párizsba költözött 1874 és 79 között, majd a párizsi emigrációban nagyon sok ilyen üldözött nép művészeivel kötött barátságot, főleg lengyelekkel és grúzokkal, és ma a világon legjobban Zichyt Grúziában nem csak ismerik, de tisztelik is. Ennek az a magyarázata, hogy Zichy a grúzoknak az olyan fő művét, mint nálunk a Toldi vagy a János Vitéz, ez ott Rustavelinek a főműve, egy elbeszélő költeménye, a Tigrisbőrös lovag, végig illusztrálta ezt, és ma, ha egy grúz gyerek iskolába kerül, akkor akár akarja, akár nem, Zichy illusztrációival találkozik. Ezért Zichyt nemzeti hősnek tartják Grúziában, hogy az ő nemzeti eposzukat így végig illusztrálta. Egyetlen egy helyen, ahol szobrot emeltek Zichy emlékére, ez Tbiliszi. Ha valaki eljut Tbiliszibe és a Nemzeti Könyvtár előtt sétál, akkor ott találkozik egy életnagyságú Zichy szoborral. Magyarország nagyon kevés időre látta vendégül Zichyt, az is kényszerhelyzet volt. Zichy felesége, tudnék, egy pravoszláv asszony volt, és a cár nem szentesítette a házasságukat, ugye Zichy római katolikus, de alapjában véve protestáns érzelmű ember volt. Mivel ezt az Alexandra Ershoffot vette feleségül, és 4 gyermeke is született tőle, a gyermekek is törvényen kívüliek voltak az akkori orosz szabályok szerint, úgyhogy 1866-ban Zichy az egész családját hazaköltöztette Magyarországra, és Zalafaluban telepítette le a családját. Ő visszament Szentpétervárra, és az ottani keresményéből a legjobb nyugat-európai iskolákban tanította ki a gyermekeit, fia sajnos korán meghalt, 3 lány vitte tovább a családi ágat. Én még jelen pillanatban most is kapcsolatot tartok Zichy szép unokájával, aki egy 40 év körüli mérnök ember, az esztergomi Suzuki gyárban dolgozik, és amikor Esztergomban tartottam előadást, és vége volt az előadásnak, és felgyújtották a lámpákat, egyszer csak látom, hogy Zichy jön felém. És úgy gondolkoztam, hogy most eszemnél vagyok, nem? Ugyanolyan szakál, bajusz, ugyan teljesen olyan, mint Zichy Mihály. Most le is fogom vetíteni a fotóit. De azt hittem, hogy valami baj történt hirtelenében. Azt mondja, hogy bemutatkozott, hogy ő a Zichy szép unoka, Zichy Attilának nevezik. Természetesen nem Zichy volt a neve, hiszen a lányokkal ment tovább a családfa, de ő fölvette aztán a Zichy nevet. 2 örökese van a Zichy hagyatéknak, és jelen pillanatban Zalafaluban májusban tartják mindig a Zichy emlékünnepet, arra szervezzük mi is a kirándulásunkat, amelynek keretében megnézzük magát a múzeumot, megnézzük az arborétumot, ahol afrikai vasfákat telepített a kertész, kellemes sétát teszünk, és mindenki életre szóló élménnyel megy haza. Azért megkérdezem, ki volt Zalafaluban, tegye fel a kezét. Ez még kevés, köszönöm, de nagyon. Én mindenkinek azt tudom mondani, ha Magyarországon szép múzeumot akar meglátni, 8 terem, például Zichynek a grúziai szobája is ott van, teljesen grúz berakásokkal, relikviákkal, és természetesen az a főmű, amire most egy fél órás elemzést kell, hogy szánnunk a többi mű mellett, mert egy 25 négyzetméteres hatalmas nagy olajfestmény, ami oda van, hogy úgy mondjam, befagyott, falazva, szinte befalazva. Hát erről nagyon, nagyon sokat kell beszélnünk, mert a magyar festészetnek is az egyik legnagyobb bibliai tárgyú műalkotása. Hát ennek előrebocsátásával mondom, valószínűleg május 22 és 20, vagy 29 lesz az Icsi emléktúránk. Régen busszal mentünk, most sem kizárt, ha meg tudjuk szervezni, ha sok jelentkező van, vagyis hát legalábbis egy kis busznyira való, tehát 20 jelentkező, akkor már buszbérelünk. Volt régebben még 20 éve, 15 éve még 48 fős busszal mentünk, mert olyan nagy volt az érdeklődés. Ma már egyre nehezebb az embereket elérni és egy ilyen közös programra összeverbúválni. Ezért azt szoktuk mondani, hogy minden múzeumi sétánkat 10 órakor kezdjük, amikor a múzeum kinyit. Tehát május végén egy vasárnapi nap 10 órakor találkozunk a Zicsi Múzeum bejáratánál, de mondom, hogyha a kedves hallgatók meggondolják, és márciusban még ugye erre lehet jelentkezni, hogyha össze tudunk hozni egy 20-as vagy akár több fős csoportot, akkor buszt is bérelhetünk, hiszen már Budapestről például az angyalföldi nyugdíjasokkal is busszal mentünk le, a soproni pedagógusokkal is busszal mentünk le, tehát ez csak elszállásnak a kérdése. Hát ezek után lássuk akkor, most kérném szépen, hogy oltsuk le talán a lámpákat, és nem tudom, hogy lehet, vagy akkor váltasz ugyanúgy. Zicsi Mihály óriási rajztehetség volt. Ő nem annyira festői tehetség, mint Munkácsi, de aki 13 éves korában így örökíti meg magát, az nem egyszerűen csak a rajztehetségéről árulkodik, hanem arról is, hogy lélek volt benne. Ez az Zicsi család egy elszegényedett nemesi család Somogy megyében. Az édesapa szinte elverte a család egész vagyonát, az édesanyja azonban nagyon szigorú asszony volt, és a két fiát, Mihályt és a testvérét jogásznak akarta tanítatni, és azért 13 éves kori ez a rajz, mert 13 éves korban már Pestre küldte jogi tanulmányok folytatására. Ugyanakkor Pesten viszont élt egy olasz ember, úgy hívták, hogy Jacopo Marastoni. Ő nyitotta Magyarországon az első festőiskolát. Ez nagyon kezdetleges dolog volt, bérelt egy lakást, és ott hívta össze azokat a magyar ifjakat, akik rajzolni, festeni szerettek volna. Már ott kitűnt Zicsi a rajztehetségével, tehát mondom, ez az önarcképe 13 éves korából való. Az ő korában nagyon elterjedt volt, ugye egy második önarcképe, már egy kicsit későbbről, a guvás technika. Mi volt ez a guvás technika? Hogy abban a korban a festők is szerették a rajzos vonalakat, tehát hogy először kirajzolták a megfelelő részét a testnek, és utána kezdték a rajzos részeket betölteni színekkel, mégpedig úgy is, hogy akvarellel, és úgy is, hogy olajfestékkel. Tehát ennek a háromnak a kombinálása, a rajznak, az olajfestéknek és az akvarellnek, ez a guvás, guace, így írják francia szó, guvás technika. És Zicsi, amikor az anyuka persze rájött, hogy a drágalátos gyermek nem jogi tanulmányokat folytat, azonnal átiratta a Bécsi Jogi Akadémiára, hát ott is talált persze Zicsi művész embert, méghozzá Európa egyik leghíresebb művészét, Waldmüllert. Waldmüllernél folytatta a tanulmányait. Zicsi idősebb ember volt, mert 1927-ben született, és 1906-ban halt meg, tehát 27-et kell ide képzelni, tulajdonképpen 79 évet élt, és jóval utána, tehát 15 évvel utána született Munkácsi, és 15 évvel utána Benczúr Gyula, akik egy azon évben születtek. Ez a három magyar művész volt Európában akkor a legismertebb művész a 19. század második felében. Munkácsi Mihály megfestette a hatalmas nagy Milton képét, amit külön elemeztem a Munkácsi sorozatunk elején. Benczúr Gyula a Vajk megkeresztelését, ez most a Nemzeti Galériában megtekinthető, és ezt a két képet nevezte be Magyarország az 1878-as Párizsi világkiállítása, amelyre viszont Zicsi megfestette az egyébként egyébként eredetileg harmadikként pályázatra benyújtott képet, a Rombolás géniuszának diadalát, akkor még az első címváltozata volt ismert, a Démon fegyverei. Ezt a hatalmas festményt fogjuk majd értelmezni, elemezni, mert ez Zichynek a fő műve. Tehát itt csak egy kis bepillantás, hogy hárman voltak olyan kortársak, akik akkor a leghíresebb magyar festők voltak. Zichy Waldmüllernél folytatta tovább a tanulmányait, hát persze anyuka megint rájött a dologra. És majdnem, hogy a fiát kitagadta, majdhogy nem, mert hát abban az időben a jogász pálya volt, hát mint egy kicsit ma is. Miért a jogász pálya, miért olyan keresett pálya? Az emberek mindig szivakodnak, az emberek mindig veszekednek, tehát ebből jól meg lehet élni, akár büntetőjogból, akár polgári jogból, akár örökösödési jogból, de Zichynek nem fült a foga ehhez a pályához, viszont az anyuka majdnem leleplezte, de itt megint jött egy szinte isteni segítség. Az orosz cár Európából szeretett volna egy nagynevű embert a cári udvarba hívni, hogy ott a cári gyerekeket, meg a cári család, tágabb cári család gyerekeit rajzművészetre oktassa. Hát Waldmüllert szemelte ki a cár. Beállít az orosz követség Waldmüllerhez, és kéri, hogy menjen ki Szentpétervár. Waldmüller azt mondja, hogy hát én már öreg is vagyok, meg a Lajtán túl miért menjek, Ázsiába miért menjek. Van itt nekem egy Zichy nevű tanítványom. Fogadják úgy, mintha engem. Nagyon nagy tehetségű ember. Hát így nézett ki Zichy, amikor kimegy. 1847-től megy ki Szentpétervárra, de hát ugye 1847 után alig telik el két és fél év, és kiveri le a magyar szabadságharcot, mint első Miklós orosz cár. És Zichyben van akkora bátorság és karakánság, hogy beállít a cárhoz, és azt mondja, hogy igen, én itt dolgozom két és fél éve, de én azt az uralkodót, amely az én hazámat és a hazám függetlenségi harcát vérbe tiporta, nem fogom szolgálni. Azért ehhez nagy bátorság kellett. Aki ismeri valamelyest a történelmet, tudja, hogy első Miklós cárt Európa zsandárának nevezik. Nagyon kegyetlen ember volt. Róla maradt fenn az az anekdota, hogy a művészeket szinte semmibe vette, egyszer beállított Liszt Ferenc hangversenyére úgy, hogy elkezdett ott hangosan beszélni a páholyban, már senki nem a Liszt zongorajátékra figyelt, hanem hogy az orosz szál mit duruzsolott fönt a páholyban. Ekkor Liszt megállt, és erre már csak az orosz szárt lehetett hallani. És az orosz szár észrevette önmagát, hogy most már csak ő beszél a Liszt hangversenyen. A nézőközönség ledermedve néző, hogy hogy merészel Liszt, úgyhogy az első Miklós, Liszt Ferenc is, meg Zichy Mihály is magyaros kioktatás része, akkor a cár észreveszi magát, és elhalkul, akkor Liszt föláll a zongorától, és ékes francia nyelven azt mondja az egész közönségnek, ahol minden oroszok cárja beszél, ott még a zenének is el kell halkulni. Na, szóval egy ilyen ember volt ez az első Miklós, azért ő is megmondta Zichynek a magáét, de tiszteletben tartotta, nem nyakasztatta le Zichyt. Tehát szóval tudni, hogy Zichy hova ment ezután? Zichy az 50-es években, megint saját magáról készült rajz 1956-ban, az 50-es években elmegy egy osztrák-német céghez, egy fotósz céghez retusőrnek. Mert akkor fotókat készítenek, de színes fotót nem. Akkor olyan volt a színes fotó, hogy fekete-fehérben megcsinálták a fotót, átadták a retusőrnek, ez volt Zichy, és akkor kezdte beszínezni, hogy akkor zöld volt a kabátja, akkor zöldre a kabátot, a pirosra a nyakkendő, pirosra a nyakkendőt. Így kaptak színes képet. Ezt a rabszolgamunkát vállalta inkább, mint hogy tízszeres pénzt kapjon az orosz cártól, de ott egy levegőt szívjon a hazája vérbe tiprójával. Aztán persze egy-két év eltelik, Ferenc József is már jön 1852-ben Magyarországot meglátogatni, 1857-ben is kiegyezésig 3 évig jön a Sziszi fel ugye látogatni Magyarországot, hogy megbékítse a magyarokat. Hát első Miklós is próbál békejobbot nyújtani, Zicsi visszakerül az orosz cároknak a szolgálatába, és egészen a 70-es évekig, amikor ezt a szénrajzot készíti magáról, már Párizsban van, az orosz cárokat szolgálja tulajdonképpen olyan 20 év ez 1874-ig. 74-től 79-ig Párizsban van, utána elmegy Grúziába, Kaukázusba, vissza akar települni Magyarországra, de olyan szókimondónak tartják Zicsit, aki katolikusként liberális, hogy mindig megmondja az igazat és a véleményét, hogy Magyarország nem fogadja be még egy főosztályvezetői állásba se azt az embert, akit már 30 éves kora óta egész Európa csodál. Ezért visszamegy az orosz cároknak a szolgálatába, 1882-től haláláig 1906-ig, tehát megint 25 év, és ezért nem ismerjük mi Zicsit, mert a 79 évéből legalább 51 néhány évet külföldön töltött. Európa csodálta, az orosz cár Krőzus volt, akkora mennyiségű pénzt, miért fizetett ennek a szerencsétlen embernek akkora mennyiségű pénzt? Mert az összes orosz cárnak a bölényvadászatát, medvevadászatát, szarvas, nyúl, stb. Amennyi állat van és vadászott rá az orosz, azt meg kellett örökítenie, loholni kellett ott a vadászatokra. Ahány fogadást rendezett a cár külföldi uralkodóknak, államférveknek le kellett rajzolnia, és néhány napon belül, ha 50 fős volt a vendéglátás, mindenkinek szépen megrajzolnia az arcképét, egy döbbenetes gyorsaságot, emberismeretet igényelt, és Zicsi mindenre hajlandó volt. Én úgy szoktam mondani, hogy rabszolga munkával váltotta meg a szabadságát. Annyit dolgozott, hogy majdnem belerokkant, viszont milliómos lett, milliárdos lett, hogy mondjam, tehát nagyon megfizették a tehetségét. Amikor például II. Sándor cárt megkoronázták, egész Oroszországban egy ilyen nagy méretű, egy ilyen hatalmas méretű könyv járta végig az országot, ezt néhány évvel ezelőtt itt Pesten is bemutatták, amikor az Ermitás a pincéiből, ugye most a pincékről nagyon sok szó esik, a raktárakról és pincékről, hát az Ermitásban is van, mondjuk a galériában 15 ezer mű van a pincében, meg a raktárban, az Ermitásban 100 ezresével vannak, és azt a hatalmas nagy albumot is most kiadták Magyarországnak, az orosz cár megkoronázását egész Oroszország Zicsi rajzaival látta, akkor nem volt még fotó, meg film, meg minden, ahogy Zicsi azt lerajzolta, Vlagyivosztoktól a Krím félszigetig mindenki azt néz. Tehát ennyire híres volt Zicsi, egy fotó róla, és a következő kép, hogy magyar képünk is legyen róla. Zicsi Mihály 1902-ig nem tudott Magyarországon kiállítani. Azért döbbenetes, nem? Zicsi már 60 éves korú lehetett, mindig is tüntetett szinte azzal, hogy ő magyar. Ő 6 nyelven beszélt, a Bibliát is 3-4 nyelven olvasta, mindenütt kinyilvánított, hogy ő magyar, de éppen Magyarország nem fogadta be. 1901-es ez a díszmagyarban levő fotója, már idős ember, talán kicsit a kelleténél is idősebb, hogy ez családját el kellett ide hozza, szétszakadt család. Szóval nem egy könnyű élet ez, és a nagy műve, amit most elemzek, annak a sok-sok támadásába, bírálatába szinte belerokkant. Ezért is ment el Párizsból, újra Nizzában kezeltette magát, Dél-Olaszország, aztán Grúzia felé vette az útját. Ilyen volt a dolgozószobája Szentpétervárot, ezt is látjuk egyébként Zalafaluban, a teljes dolgozószobája ki van így állítva, minden tartozékával, amikor élete végéig festett, tulajdonképp tüdőgyulladásban halt meg 79 éves korában, egyedül létre volt ítélve, és az orosz cárnak, az utolsó Romanovnak, II. Miklósnak készítette a megrendelése. Itt van a családja. Rendkívül aranyos feleséget kapott, egy észt asszony volt, aki azonban pravoszláv volt. A kisfiúk gyorsan meghalt, viszonylag gyorsan a három lány folytatja az Zicsi ágat. Csicseri Róna István nevét talán hallottuk, ő tette az egyik lány dédunokájaként, tette a legtöbbet a Néhány évvel ezelőtt halt meg egyébként 91 néhány éves korában, és mondom, most két Zicsi leszármazott él, és Zicsi Attilának vannak csak gyermekei, tehát az ő vonalán megy még tovább a Zicsi rokonság. Egyébként Zics faluról vannak elve, Zics faluban éltek, és Zicsről költöztek át Zalára. Amikor Zicsi meghal, akkor Szentpétárváról a végakarata szerint hazahozzák a holttestét. Szokásos helyen a műcsarnok lépcső során ravatalozzák fel. Itt tudnak búcsút venni tőle az emberek. Ady Endre csodálatos nagy cikket ír az utolsó köztársaság pártiról. Európa ege újra komorrá válik, jön a diktatúra, jön a világháború, már érzik a század elején is. És Zicsi, aki meggyőződéses demokrata volt, szabad demokrata volt, tehát liberális volt, akkor még a vallást és a liberalizmust össze lehetett egyeztetni, mert úgy gondolták, hogy a keresztény vallásnak a lényege a liberalizmus. Ma már erről egy kicsit másképpen gondolkoznak azok, akik szidják a liberalizmust, és művelik az álkeresztény vallást. Ravatal a műcsarnokban, és elindul a gyászmenet, és Zicsit örök nyugalomra a Fiumei utcai, a kerepesi temetőbe helyezik. Ime az édesanyja, áttérek a festmények vizsgálatára. Édesanyját több képén is, a főművén is megörökítette, majd kíváncsi leszek, hogy megtetszenek-e találni, hogy a sok ember közül melyik lesz az édesanyja. Lehet látni egy komoly gondolkodás, kicsit, ahogy volt is, eredetiben szigorú asszony volt, Antal öcsével együtt, tehát mind a két fiúgyermekét jogi pályára szánta, ezt Antal beváltotta, aki jogász lett, képviselő is lett, és mindvégig szerette volna Mihály bátyját visszatartani attól, hogy ő a festészetével eszmefestészetet művelje, mert Zicsi eszmefestő volt. Hogy mi is ez az eszmefestészet? Hát egyelőre tartsunk rendet, és kezdjük a korai festményein. A egyik legelső festménye ez volt. A koporsó lezárása, ez a címe, Waldmüller iskolájában. A Biedermeier korszakban, ott az 1840-es években ezeket a témákat nagyon kedvelték. Ugye meghal egy kislány, az édesanyja nem akar elválni a gyermekétől, itt van a másik gyermeke, szinte a gyereknek kell lefogni az édesanyát. Az egyházi szolga már rátenni a koporsóra a fedelet, de az édesanyja. Tehát egy ilyen melodramatikus, ilyen tényleg ilyen könyvfacsarú, így szokták mondani, téma. Látszik, hogy jó a rajztehetség, látszik, hogy tud jellemeket is ábrázolni, de nincs mélység a képen. Nincs a képnek mélysége, a felszín kiadja magát. Hát igen, egy szomorú tény, kinek nem szomorú, hogyha ha a gyermekétől így kell elválnia, de nincs a képnek egy súlyosabb, mélyebb mondani valója. Amit fekete-fehérben tudok levetíteni, annak az a magyarázat, hogy ezek a képek régen megvoltak, elvesztek, fotók maradtak sem. Zicsinek több száz képe most is lappang. Ugye Munkácsinál is elmondtam, hogy 300 képét nem ismerjük. Tehát csak az életmű felét nem ismerjük Munkácsinál is. Ez az imádkozó kislány. Aztán van egy imádkozó asszony. Tehát úgy látszik, hogy már fiatal korában a vallási téma megragadja Zicsit. Ami megmaradt, szinte leugrik a képre, ez a somogyi parasztasszony, inkább talán félig polgárasszony már, annyira meg tudja ragadni a rasszisztikus vonásokat. Ugye Magyarország is sokféle népfajta él, a somogyi emberek ilyenek. Mi Somogyban több mint 20 évig táboroztunk, tudom tanúsítani, hogy ilyenek. Zicsi is ilyennek ismerte meg őket. Az első bibliai képe a Kain megöli Ábel. 19 évesen festette. És olyasmit vett észre Zicsi, és olyasmit fejezett ki, amit senki európai művész nem fejezett ki. Vajon kitaláljuk-e, hogy mit? Mert az, hogy itt van a megölt Ábel, hát ez egy tipikus ábrázolás. Hogy háttérben milyen a természet, hogy jönnek a fellegek, ugye nyilván komora téma, jönnek a fellegek. Hogy milyen növények, hogy illedelmes módon a szemérem testet éppen eltakarja növény, ez is hozzátartozik a festői szeméremhez. Hogy Kainban milyen kemény a hátretekintés, hogy nem bánja meg a bűnét, pedig megölte az öcsét. De itt van egy másik gyilkosság, és itt két gyilkosságot fejez ki Zicsi, mert itt van a másik gyilkosság ez. Mit jelent ez az elhárító két kézfej? Hogy amikor a Biblia szerint Isten megszólítja Kaint, Isten nem vádolja Kaint, csak megszólítja, hol van Ábel a te atyád fia? Nem tudom, őrzője vagyok én az én atyám fiának? Mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. De Kain pökhendien visszautasítja Isten közeledését. Ő azt mondja, neki joga van az életet elvenni, az öccse életét is elvenni. Ezzel öli meg önmagát, mert a meg nem bánt bűnök miatt jutnak az emberek lelkileg halott állapotba. A testi halál az egy dolog, az is szomorú, hogyha valaki megöli a másik embert, de még inkább szomorú az, amikor valaki önmagát öli meg, és önmagunkat megölni a Biblia szerint úgy lehet megkeményíteni, így mondja, hogy megkeményíti magát az ember, a lélek elleni bűn állapotának is nevezi, amikor az Isten szent lelke rávezet bennünket arra, hogy valami hibát követtünk el, és csak azért is, és soha nem látjuk be, és nem bánjuk meg. A megbánás elutasítása, a megbánni nem tudás teszi az embert halottá. Itt van az egyik halott, és itt lesz a másik halott. Ez csak Zicsi ábrázolja így. Én amikor a Kain és Ábel történetről szoktam beszélni, és levetítem 700 év feldolgozás történetét. A korai ábrázolásoktól a 20. századig ilyet soha nem találunk. Tehát Zicsi gondolkodó ember, amellett, hogy festő, rajzművész és festő, amellett gondolkodó ember, és ez mutatkozik meg a második, szintén 19 évesen festett bibliai tárgyú képén, a keresztlevételen is. Ugye Jézus a központi szereplő, az ő holttestét emelik le a keresztről, de hogy kell ábrázolni nyilván úgy ezt a jelenetet, hogy a két főember, aki rendezi a temetést, Arimatei József és Nikodémus, legyen szinte ugye egy tengelyen Jézussal, hiszen nem csak fizikailag, lelkileg is ők állnak most hozzá a legközelebb, mert a 70 tagú főtanácsból ez a két ember állt a főtanács oldaláról Krisztus követőinek az oldalára. Tehát Arimatei Józsefet mindig így ábrázolja a festészet történet, és kopaszként ábrázolja általában Nikodémust. Ugyanezen a tengelyen, félig ugyanezen a tengelyen van itt János apostol, a szeretett tanítvány, aki mindvégig elkísérte Jézust, és akinek a nagy bánata, a nagy fájdalma, hogy a mester miért engedte magát megölni. Ugye mellékszereplő ez a szolga, aki segít a test levételében, de már főszereplő Mária az édesanyja, aki majdnem meghal a fájdalomtól. Mária Magdolna Jánossal együtt, ugye a két nagyon érzelemdúsan, ugye ő a baráti szálak fűzik Jézushoz, ugye a szeretett apostol és a szeretett tanítvány, ő pedig a legmélyebbre került asszonya, a prostituált, akit fölemelt Jézus, akiből hétszerűzte ki az örökölt. Itt pedig Mária Kleofás felesége, tehát ez a hárma csoportozat, de itt van a koponya is, amit Origenész, harmadik századi egyháztanítóta ide festenek, aki azt mondta, hogy amit Ádám eljátszott a paradicsomban, az emberiség örök életét, azt Jézus megszerezte a keresztfán. Sokkal jobb körülmények között behozta a halandóságot, a halált, Ádám és Éva rossz cselekedete, Jézus pedig sokkal rosszabb körülmények között kivívta az örök életet, hiszen ő adta az életét minden emberért, és aki ő benne hisz, és az ő segítségét elfogadja, az Jézus fölemelheti, és újra elérheti az örök életet az, aki Jézus tanítványa lesz a feltámadás vagy az átváltozás során. Nagyon sok szín, nagyon sok szereplő. Ma nem tudom, hogy egy 19 éves gyerek ezt így meg tudná csinálni. De 19 évesen nagyon, hogy mondjam, koramén volt Zicsi Mihály. További bibliai képekből is hadd mutassak be, az 1860-as években megihlette Zichit, aki nem csak a Bibliát ismerte jól, hanem a keresztény egyház történetet is, Luthernek az alakja. Tudjuk jól, hogy Luther Warburg várában fordította le az új szövetséget, amikor a Wormsi birodalmi gyűlés során ugye Bölcs Frigyes elraboltatta őt, 1521-et írunk, és Warburg várába, mint György lovag álruhában rejtezett el, és miközben fordítja a Bibliát, az új szövetséget, megjelenik előtte látomásban a pápai udvar az egész romlottságával, hogy árulják a bíborosi kalpagot, hogy itt van a sok arany, ezüst, pénz, és jön a pápa, és Luther a tintás üveget a pápához vágja, mint az ördögnek a legfőbb földi képviselőjéhez. Luther alakja, és a pápaság elleni Luther a katolikus Zichit megihleti. Hova írjuk ezt? És ezt a szénrajzot az evangélikusoknak adja, ma itt Budapesten látható az Evangélikus Országos Múzeumban. De van még ennél súlyosabb állásfoglalás is. A legfőbb bíboros, Richelieu bíboros szeretője társaságában, hogy Tivornyát tart a bíboros, a Francia Akadémia megalapítója, a 17. század nagy bíborosa Richelieu, Zichy Mihály a saját egyházának a bíborosait nem kiméri, de még ennél súlyosabb is van. A reformátusoknak ajándékozza, és ha ma valaki az eredetit meg akarja nézni, ezt a szénrajzot, akkor Debrecenbe kell elmenni, és a nagy templom mögött van az a Református Országos Múzeum. Jézus a pápa előtt, ez a Zichy rajznak a címe, Jézus megjelenik, és számon kérje a pápát, hogy hogy te az én helyettesemnek tartod magadat. Hát én nem neveztem ki helyettest. Hát ha én Isten vagyok, Istent ember helyettesítheti? Én helyettesemül a szent lelket hagytam itt a földön, az egyedüli Isten és személy, aki ma itt van a Szentlélek, de embert nem helyeztem az én magam helyébe, tehát erre a kősziklára való hivatkozásod, én azt mondtam neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a Petrán, te kőszikla vagy, de én egy mozdíthatatlan kősziklán, tehát magamon építem fel az egyházamat. Ahogy jön ugye a pápa, itt a kőszikla le is esik róla, és szét is törik, és itt áll Jézus, és az egész emberiség nevében vádolja, aki hamisan a helyébe helyezte magát. Mert hiszen itt van a mongol, a kínai, az indián, a francia, az angol, itt van Dante, itt van a fél emberiség, itt van Jézus mellett, mert még inkább a pogányok is Jézus mellé valók, mint az, aki a nevében hazugságot követ el. És a megjelenő Jézusból jövő dicsésők, sugarak megvilágítják a földet, Jézus második eljövetelével lepleződik le teljesen az a vallási hatalom, amely Jézus nevében a középkortól fogva a legtöbb visszaélés követte el. Döbbenetes rajz. Ezt most pár évvel ezelőtt a Nemzeti Galériában láthattuk, de egyébként el szoktam menni Debrecenbe, és úgy kell ezt is egy raktárból kikérnem. Ezt raktárba helyezték. Tehát nekünk nagyon sok raktárunk van. Ez a szénrajz ma egy raktárban tölti az idejét. Annak a 10 legfontosabb képnek az egyike ez, 8 ilyen kép van Zalafaluban. Most jön egy még súlyosabb téma. Mert Zichy azt mondja, hogy nem tudom fölmenteni a középkori egyházamat, amely Krisztus nevében a zsidókat üldözte. És nem tudok érveket kovácsolni az antiszemitizmusnak sem, megfesti a Zsidó Mártírok című festményét. Itt a főinkvizítor Krisztus nevében jön letartóztatni egy zsidó embert, a zsidó ember azonban kést ragad a kezébe, inkább végez a feleségével, a lányával, majd önmagával, de a lelkét nem adja. A lelkiismereti szabadság megsértése a legfőbb emberi bűn, mondja ezzel Zichy. Persze a pénzre fájta foguk az inkvizítoroknak, meg a középkori spanyol olasz dominikánusoknak, akik a zsidóknak a letartóztatásával, elítélésével egyben a vagyonukra is rátették a kezüket. Azonban Zichy nem csak a zsidó, a keresztény mártíroknak is igazságot akar szolgáltatni, főleg a spanyolországi mártíroknak. Zichynek a figyelmét leköti a legnagyobb spanyol inkvizitornak, Torquemadának, és a jobb kezének, Pedro de Arbueznek a tevékenysége, és innen fogjuk érteni, hogy majd a főművén is miért szerepeltet ilyesmit, hogy az inkvizíció, mert itt is Jézus nevében ölték meg az embereket. Tehát itt vannak a mágia halál részesei, itt van a tábla heretici, eretnekek. Azok, akik ragaszkodnak Krisztushoz és a Bibliához, azok eretnekek a hatalmi egyháznak a szemében, nyújtják föléjük a keresztet. Zichy ezt is megörökíti, még egyszer mondom, Zichy katolikus volt, de mélyen szégyelte és fájlalta, na de kérem, a 19. században miért néző vissza a 16. századra? Majd meg fogjuk érteni. Meg fogjuk érteni, és már is itt van a főmű. A főmű érteti meg velünk, mint oly sok minden Zichy művészetéből. 1878-at írunk, Magyarország tehát nevezi a Miltont, nevezi a Vajk megkeresztelését, és nevezi ezt a harmadik képet. Bencz úr, Munkács és Zichy. Beviszik a három képet a francia kiállítóterembe Párizsba, megnézi a zsűri, és a zsűri elkezd remegni. Ezelőtt a kép előtt. És azt mondja, Zichy úr, nem vállaljuk ezt a képet. Mi köztársaság vagyunk, különben is a művészet pártsemleges, vallássemleges. Hát ön úgy leálcázza az európai uralkodókat. Itt van második Sándor cár. Kezébe fogja a kettős keresztet, a moszkvai nagyfejedelem mellette lelő egy törököt, mint egy kutyát. Hát mit szólnak erre az oroszok? Az oroszoknak messze elér a kezük. Az oroszoknak mindig sok pénzük van. Az orosz titkosszolgált, a leghíresebb titkosszolgált, például azt is tudja, hogy ma itt én miről beszélek. Hát maga megmeri festeni így a második Sándor cárt, hogy a bal kező Krisztus nevébe gyilkol. Ez az orosz-török-bolgár háború. Aztán itt vannak a franciák, itt vannak a németek, második Vilmos császár, itt van harmadik Napóleonnak a szívébe döfi a hatalmas kardját. Hát jönnek majd a németek meg a franciák, és elkezdenek nekünk tiltakozni, hogy a párizsi szalomban miféle képeket állítunk ki. De legfőképpen, Zichy úr, hát itt van 9. Pius pápa. Hát 9. Pius pápát ön az inkvizíció koponya hegyeire helyező, hogy itt trónoljon. Hát Zichy úr, hát ezt le kell venni. Rögtön leveszik a képet. Órák alatt leveszik a képet. Zichy mit csinál? Zichy Párizsban talál egy hatalmas nagy palotát, kibéreli, és egyedül ezt a képet kiállítja. Pár hónap alatt több százezer ember sorba állnak az emberek a belépőjegyér, és mindenki ezt a képet, ugye, mert botrányt kavar ez a dolog, gyorsan híre megy, hogy a Zichy képét a francia köztársaság nem meri vállalni. Pedig hát a köztársaságnak nem szabad se vallás felé, se politika felé húzni, a köztársaság az egy semleges alakzat, mindenkinek szabad vélemény nyilvánítási joga van. Miért egy magyar művész nem nyilváníthatja ki a véleményét, hogy szerinte milyen ez a világ? Hát igen, ma is veszélyes ez a kép, mert itt mondjuk Putyin lenne. Hát mondjuk Angela Merkel itt nem lehetne, de hát itt meg más lenne. Tehát behelyettesíthető a kép, úgyhogy mivel Zichy képét nem fogadják el hivatalos helyen, mit csinál Zichy? Elkezdi a maga szakállára vinni egész Európába, mint a véres kardot végighordozza Európa. Emberek, látjátok, hogy milyen ez a történelem? Tudjátok, ki vezeti a történelmet? Sátán vezeti a történelmet. Az első címe a festmények a démon fegyverei. Ezt hogy kell, hogy értsük? Ugye Sátán ide térdel erre a fekete felhőre, és karmesteri mozdulata, milyen petyhűt, nyugodt, szinte játékos mozdulata vezényel a világnak. Hogy vezényel a hétköznapi embereknek? Így. Küld egy szirént, elcsábítja ezt a férfit, aki se lát, se hall, a felesége hiába nyújtja a gyerekét, vagy hát gyerekünk van, családunk van, ne hagyd itt a családot. De hát akit megdelejeztek, szétrobbantja a családokat Sátán. Ez a modern kor, ez a mi korunk, a családok szétszedésének a kora. Tehát ezen az átlós tengelyen, mivel itt vannak a leghatalmasabb alakok, Sátán, görög mitológiából ismert szirén, ugye ez a férfi ember, a feleség, aki hát nyújtja a gyereket, és a gyerek is, hát hogy apám, apám, és ezt a tengelyt a másik tengellyel, mert a festő rendkívül egyszerűen és láthatóan kell, hogy fogalmazzon, ez a diagonális tengely a festmény szerkezetének egyik elve. A másik elv, hogy itt van egy asszony, aki így veszíti el a gyerekét, hogy a férjét elcsábítják, itt van egy másik asszony, aki úgy veszíti el a gyerekét, hogy a férjét megölik. A férfiakat vagy elcsábítják, vagy a háborúkban megölik. Észre tetszenek venni, hol van Zicsi édesanyja? Az előbb látott arcmásból visszaköszönő vonások az saját édesanyját festette itt meg Zicsi, és így tulajdonképpen ezt a diagonális síkot beköti ebbe a vízszintességbe, mert a vízszintes síkon van Sátánnak nem a hétköznapi életben kifejtett gonoszsága, hanem a történelemben, az évszázadról évszázadra, például a mi korunkban. Hát a mi korunkban ugye az oroszok mindig háborúztak, ma is háborúznak. Az oroszoknál úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nemzeti dolog, hogy akkor éppen, amikor Zicsi a képet festi, akkor a bolgár-török-orosz háború, de azelőtt a krími háború volt az 50-es években, az oroszoknak mindig hatalmas nagy flottájuk volt, hadseregük volt, pénzük volt, és az orosz arisztokráciának egy bizonyos nagy része azért a katonai arisztokrácia volt, tehát a cárok is a maguk alátámasztását mindig a hadseregtől kapták, tehát Zicsi leleplezi, én magam részről máig se tudom megmondani, hogy az orosz cár ezután nem tartóztatta le Zicsit. Azért nagy a művészet hatalma, mert Zicsi olyan nagy festő volt, hogy utána még visszamehetett az utolsó Romanovnak, a második Miklósnak az udvarába, pedig hát ez a festmény Európa szerte híres volt. Majd megmutatom, hogy Zicsi hogyan mentette le, mert ez 25 négyzetméter. Hát ez ide nem fér ki erre a háta mögött levő fal részre. 5,5 hónap alatt festette, és hogy mondjam, az egész életművének a megkoronázása, ez az igazi eszmefestészet. Eszméket ábrázol, például ilyen eszme, hogy a családok szétdulása. A történelemben, mi a történelem? Na itt van Petőfi Sándor. Mi az emberiség története? Vérfolyam, mely ködbevesző szikláiból a hajdanna kered ki, és szakadatlan egyhosszában foly le napjainkig, és azt ne higgyétek, hogy a megerett árnak van már vége. Vér tengerbe szakad a vér hosszú folyója. Ez a mai történelem is. A vér folyó a vér tengerbe szakad. Ez Petőfi Sándor Ítélet című verse, amit nagyon szeretett Zicsi, 3 költőt szeretett, Petőfit, Aranyt és Madách Imrét. Az európai hatalmak közül mindig a németek és a franciák rúgták össze a patkot. Állandóan az elmúlt 200-250 évben Európa történelmét mindig ennek a két egymás ellen feszülő államnak a történelme adja össze. Na de miért van itt az inkvizíció koponya hegye? 1878-at írunk. Apropó, megkérdezem a kedves hallgatókat, ki tudja, hogy mikor lett vége az inkvizíciónak? Inkvizíció a 8. század idején kezdődik, de az még egy vérszegény, a 13. század az igazi fellobbanása az inkvizíciónak, akkor jön létre a dominikánus rend, és fölível a 14., 15., 16., 16. megmondom, hogy mikor, 1836-ban végeztek ki utoljára inkvizíciós elítélés után embereket. 1836, tehát ha Zicsi, hogy inkvizíciós koponyahegyeket, de tehát itt van az inkvizíció koponyahegyei. 1836. De nem ezért festi meg, hogy mit egy 40 évvel azelőtti dologra emlékezzen, hanem azért, mert ez a pápa, 9. Pius 1869-ben csinál valamit. 1867 ugye a magyar kiegyezés éve, és abban az évben egy inkvizítor szenti avat, majd 69-ben az első vatikáni zsinaton kimondatja a pápai csalatkozhatatlanság dogmáját. Ezt érdemes ezt a két évszámot meg. 1867-ben, tehát a magyar kiegyezés évében egy inkvizítort, az előbb említett Pedro de Arbues szenté avatja a pápa. Hát ez meg hogy van? Egy inkvizítort miért avatnak szenté? Tetszenek tudni, hogy mi erre az ideológia? Az az ideológia, hogy ez a Pedro de Arbues nagyon sok spanyolt kivégeztetett. Spanyolok annyira megelégelték, 15. században járunk, 1400-as évek vége, hogy rátörtek a palotájára, és az inkvizítort éjjel meggyilkolták. Ezáltal, hogy éjjel meggyilkolták az inkvizítort, azt mondják, hogy az inkvizítor mártír lett. Hát ha mártír lett az inkvizítor, akkor előbb boldoggá avatták, ezt már a 17. században, és ez a pápa 1867-ben ezt az inkvizítort szenté avatta. Most ez Zicsinél kiverte a biztosítékot. Hogy egy inkvizítor szenté. Csak úgy, hogy meghosszabbítsuk a mai korig a dolgot, ezt a pápát pedig II. János Pál boldoggá avatta. Halál előtt egy-két évvel, tehát egy-két évvel ezelőtt, 2003-ban talán, tehát ez itt van 10-valány évvel ezelőtt. Amikor összeül a vatikáni zsinat, az első vatikáni zsinat, és megszavaztatja a pápai csalatkozhatatlanságot, egyedül magyar püspökök nem szavazzák meg, a 20 magyar püspök közül 18 nem szavazza meg, hogy a pápa csalatkozhatatlan, ezért Zicsit a saját arcvonásait mutatja, és piros, fehér, zöld. Ezért piros az öv, fehér az ing, és zöld a pantaló. A magyar püspököknek állít emléket Zicsi, mert mondom, Zicsi katolikus, éppen megcsókolni készül a pápa lábát, mint hű katolikus, föl itt ezt a drapériát fölhajtja, és mit lát a drapéri alatt? Ugyanazt, mint itt. Krisztus nevében gyilkol kelet, Krisztus nevében gyilkolt nyugat. Félelmetes. Krisztus nevében gyilkol kelet, Pravoszlávia, Krisztus nevében gyilkolt nyugat, Róma. És én a római egyház hű gyermeke vagyok. És most ezzel szembesülök. Ez egy hatalmas dolog egy művész részéről, aki komolyan gondolja a vallását, de a vallását mégis Istenhez viszonyítja, nem az emberekhez. Ami a vallásomban Istentől származik, elfogadom, de amit az emberek tönkretettek, arra nemet mondok. Itt van egy bíboros. A bíboros nem a pápára néz, hanem kire néz. Amikor Zicsi előre haladt a festménnyel, mondjuk 4-4,5 hónapja már festi ezt a festményt, és látja, hogy hát ez egy borzalmas dolog, amire én készülök, hogy Sátán vezényel a világnak, vezényel a hétköznapi életben, vezényel a történelem életében, ez borzalmas. Ezt ha az emberek megnézik, az életül is elmegy a kedvük. Kezdi kivilágosítani a jobb részt, és ide Jézust ábrázolja. De ez már csak utólag az 5. hónap során. Nézzük ezt még pontosabban. A baloldali rész, hogy ha raszteresen is, de egy kicsit kinagyítom, lehet látni, hogy Sátánnak borzalmasak az arcvonása, egy gyönyörű szép maga a test. Külön is megrajzolja Zicsi, Zalafaluban látni fogjuk ezt, hogy Sátán angyalfejedelem volt. Tehát Zicsi ismerte ezt a bibliai tanítást, hogy Sátán az arányosság pecsétgyűrűje volt. De hogy eltorzult, hogy más törvényt állított a szeretet törvénye helyébe, az önszeretet törvényét, az arc eltorzulása és a testnek a szépsége egymással küzdelmet folytat. Miért? Mi világítja meg itt ezt a testvonalat és itt ezt a vádit? Mi világítja meg? A Krisztusból kijövő dicsőség sugarak, mint ahogy a dicsőség sugarakat láttuk a szénrajzon is, hogy Krisztusból kijönnek a dicsőség sugarak. Ez a bizonyos Pedro de Arbuez, akit Kaulbach, egy német rajzművész ábrázolt Zichy korában, hogy Pedro de Arbuez halálra ítél egy spanyol családot, tehát a korban ez nagy visszhangot váltott ki. Amikor Zichy elkezdte a festményét, akkor körülbelül ilyen vázlatot készített róla, lehet látni, hogy Krisztus nem tervezte ide. De Zichy rájött, hogy Krisztus nélkül a kép olyan nyomasztó, mint amilyen nyomasztó az életünk is, amikor mindig a rosszról beszélünk. Hát kell, hogy legyen megoldás. Ki az emberiség megváltója és szabadítója? Jézus Krisztus. Hogy halad előre a képen, 5. hónaphoz ér, és fotót készített a képről. És ezen a fotón látszik, hogy először így akarta ábrázolni Jézust. Sokkal nagyobbnak, de aztán úgy gondolt, hogy ezzel túlságosan megbontja a képnek az addigi szerkezetét, és végül is Krisztus készít róla egy vízfestményt is. Ez a vízfestmény körülbelül ekkor egy mappába belefér. Ezt most Tbilisziben találták meg néhány évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Galéria munkatársai. Én is úgy tudtam egy könyvből kifotóztatni ezt a részletet. Ezt Zichy mindig magánál hordta. Hát a 25 négyzetmétert nem tudott magával vinni. Így lementette egy ilyen 1x80-as, körülbelül ennyi a mérete. De a képen most jól látszik, hogy Jézus úgy jön, mint szabadító. Ugye áldásra emeli a két kezét, és Jézus második eljövetele. Csak Jézus második eljövetelében van reménységünk. Csak Jézus második eljövetele a megoldás. Mert ha Jézus nem jönne el másodszor, az emberiség kipusztítaná önmagát. És hogy még miért? A vallás nevében és Krisztus nevében. Zichy ezt érti meg, ezt fejezi ki, amikor megkérdezték tőle, hogy miért festette meg ezt a képet. Le is írta az Antal öcsének egyik levelében, én azért festettem meg ezt a képet, hogy mint egy riasztó kiáltás befussa a világot, hogy emberek, tudjátok, milyen történelemben éltek, tudjátok, milyen világban éltek? Hát a világ fejedelme Sátán, ahogy Jézus is mondta, Sátán vezényel azoknak, kiknek, akik nem ismerik meg Krisztust, akik nem Krisztust követik. Ha te nem Krisztust követed, óhatatlanul Sátánt fogod követni, és ezért van ilyen hatalma Sátánnak. Először is azért, mert az emberek nem is hisznek a létezésében sem, a puszta létezésében sem, lásd a mai kor. Ha feltetszenek lapozni a magyar nyelv értelmező szótárát, itt a Sátán szócikknél ezt tetszenek olvasni, Sátán képzeletbeli személy. Sátán képzeletbeli személy. Tehát Zichy meg akarta mutatni, hogy sajnos Sátán, mivel mi engedtük be a világba, a világ fejedelme. Jézus legyőzte Sátánt eszmeileg, de Sátán attól még él, mert az eszmei vereségét se ismeri be 2000 éve, hogy a Golgotán döntő csapást mért rá Jézus, és Jézus bizonyította, hogy nem az az ellensége az embernek, aki az életét is képes odaadni, érte, az az ellensége az embernek, aki az egyén életbe beleviszi az embert, abból, hogy a legszeretettebb emberi kapcsolatot is nevetségessé teszi, tehát a házasságot tönkreteszi, és ezáltal az újabb és újabb nemzedékek mind rosszabb és rosszabb körülmények között látják meg a napvilágot, mert hogy nincsenek igazi családok, ezt most látjuk Zichy után 101 néhány évvel, hogy hova vezet az, hogy ennyi sok gyermek nő fel fél családban, család nélkül Amerikában, ezért a legnagyobb statisztikai adat az elmúlt 20 évben, amikor megkérdezték a gyerekeket, hogy mi nem kell nekik. Akkor a gyerekek 85% azt mondta, nem kell két vagy három apa, elég egy is, csak az az egy meglegyen. És aztán Sátán tönkreteszi a hadviseléssel, a forradalmakkal, a háborúkkal a nemzetek, de Sátán leginkább a vallásokkal tud tönkretenni embereket, mert az emberek nem gondolkoznak, és ha valaki Jézusra hivatkozik, azt hiszik, hogy azt Jézus mondja. Mert nem ismerik a Bibliát, ezért nem tudnak ahhoz viszonyítani, hogy ezt nem Jézus mondta, hogy öljétek meg, aki másképp gondolkozik. Hol tanított Jézus ilyet, hogy az eretnekeket, azokat vigyék mágjára? Zichy a szabadság feltétlen híve volt. Petőfi mondja ki, hogyha az ember nem szabad, akkor olyan, mint az állat. És Zichy Petőfinek állít emléket a Nemzeti Dalnak, a leghíresebb feldolgozása a Nemzeti Dalnak. A Nemzeti Dal mögött ott van a puszták népe, az egyszerű emberek, a falusi emberek, ott vannak a városi emberek. Ott van egy fiatal ember, aki azt mondja, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés. Igen, mind a mai napig ez a kérdés, nem csak politikai értelemben, erkölcsi értelemben is, hogy Sátán rabja akarsz lenni, vagy Isten Krisztus követője akarsz lenni. De Zichy Arany Jánost is nagyon szerette. Arany Jánosnak a balladájhoz 24 illusztrációt készített, ez az Ágnes asszonyhoz készített illusztrációja. A leghíresebb, amire ez három illusztrációt is készített, én ezeket közöltem a Világszem című kötetben, ami a magyar versgyűjtemény, 1200 magyar vers van benne, tavaly jelent meg mind a két kötete. Ez a Velszibárdokhoz készített Zichy illusztráció, a fő illusztráció, mert ehhez három illusztrációt is készített. Edvárd királya, hogy itt a sorba küldi a mágiára a várdokat. De hogy pesti téma is legyen, a hídavatáshoz készített híres Zichy illusztráció, amikor felavatják a Margit hidat, akkor Zichy a városi élet gonoszságait, ugye egy nagyváros azért a bűn tanyája, és hogy jönnek itt kártyajátékosok, jönnek itt szerencsejátékosok, megcsalt szerelmesek, stb. Itt egy haláltánc vízió ez az arany ballada, amihez Zichynek a híres illusztráció. De a leghíresebb Zichy illusztrációk Madách ember tragédiájához készültek. Több mint 80-at készített, de a magyar állam csak 20-at vett meg. Az Ádám az Úr előtt után jön a paradicsomi jelenet, ugye a fáraó, Egyiptom, aztán a... Ezeket látjuk Zalafaluban, mind a 20 ki van állítva, teljesen pontos formahű másolatban. Szász Endre egy olyan gépet készített, mert annyira megragadta nemrég meghalt Szász Endre képzeletét, ugye az Zichynek ezek a munkái, hogy készített egy olyan képet, hogy ezek úgy körülbelül egy illusztráció, hogy ekkora. És ezt egy az egyben azzal a géppel meg tudta csinálni, hogy olyan, mintha Zichy most rajzolta volna, ki van állítva az összes ott egy külön teremben, és a Zichy Emlékmúzeumban mindenki kap majd egy ilyen Ádám az űrben kis plakettet, és a másik oldalán pedig az összes elérhetőséget, hogy küldjünk embereket, mert Magyarország legszebb magánmúzeumának nevezhetjük. Ugye az utolsó jelenet, a vége a tragédiának, vagy komédiának itt van Lucifer, Éva, aki gyermeket vár, és az öngyilkosság szélére jutó Ádámot, ez vezeti vissza, hogy az emberfaj tovább fog élni, és lehetősége lesz minden embernek választani Isten mellett, vagy Isten ellen. Kedves hallgatók, 19 évesen festette Zichy ezt a festményét. És mégis a Zichyt bemutató előadás végére illesztem. Zichy 19 évesen már ilyen nagy témákat hordott a képzeletében és a gondolkodásában, mint ez a mentőcsónak. Egy hajó elsüllyed. Nyilván mindenki menti az életét, és egy mentőcsónakba összetalálkozik egy idős ember a fiatallal, egy anya a kisgyermekével, egy másik anya is, egy idős asszony szinte, nagymama már hozzájuk képest, egy ilyen magába révedő, mint egy ilyen Dosztojevszki figura, éppen egy másik valaki meg még be akar kérezkedni, és a középpontban van egy zsidó kereskedő és egy ferences barát. Hogy akkor, amikor az emberek végveszélybe vannak, akkor megszűnik a zsidó-keresztény ellentét, megszűnik a fiatal-idős ellentét. Amikor az emberek nehéz helyzetbe jutnak, akkor talán már nem acsarkodnak, már nem egymást ütik-vágják, hanem amikor az életet kell menteni, akkor az emberek összefognak, és akkor még a zsidó ember is fölnéz a keresztre. Milyen érdekes téma, nem? 19 évesen főleg. De Zichynek az egész gondolkozását, Zichy egy valóban a gondolkodásban és a végig gondolásban hívő ember volt, szabad szellem. Magyarország viszont a történelme az elmúlt 200 év történelme során csak egyszer ütötte meg ezt a mértéket, amit Zicsinek megfelelő lett volna a magyar reformkorban. Amikor egy szabad gondolkozó katolikus Széchenyi, egy szabad gondolkozó evangélikus Kossuth, amikor egy szabad gondolkozó katolikus Deák Ferenc és Eötvös József, amikor egy szabad gondolkozó református Arany János, akkor nem annyira a felekezet volt a fontos, hanem az, hogy emberek gondolkozzunk, és bizonyos erkölcsi belátásainkhoz tartsuk magunkat. De a reformkornak 30 év után vége lett, Zicsi a reformkor közepén született, utána jött az elnyomás, a megtorlás, jött Európában a Kulturkampf, amikor a középkori egyház vissza akarta szerezni a régi jogait. Hiába mondta Deák Ferenc, aki szintén katolikus volt, hogy kétféle alkotmány van a világon, az európai alkotmány és az amerikai alkotmány. Európában sajnos az államot nem választották szét még teljesen az egyháztól, és az egyházak ezért parancsolgatnak az államnak. Az állam meg kétségbe esetten keresi az egyházak szövetségét, mert szavazókat keres magának. Amerikában nem így van, mondja Deák Ferenc, és én azt mondom, hogy az emberhez az amerikai státus jobban illik, mint az európai, mert egy embert a társadalomban ne a vallás felekezete alapján ítéljenek meg, ne az alapján, hogy ki a zsidó, ki a keresztény, ne az alapján, hogy ki a fiatal, ki az idős, ne az alapján, hogy ki a nő, ki a férfi. Emberek vagyunk, de sajnos az ember nem tekinti embernek az embert. Ezért tudja Sátán, ez a legmélyebb gyökere, hogy Sátán ilyen sikerrel halad a történelemben, hogy el tudja érni, hogy az embereket, akiket Isten egy vérből teremtett, egymás ellen tudja uszítani. Lapozgassuk, visszafele nézzük meg a képeinket, álljunk meg a főműnél, sok mindent nem mondtam el róla, és majd akinek kérdése van, föl tudja tenni kérdésként. Nem tudom, hogy vissza tudunk így menni, visszafel. Álljunk meg azért itt egy kicsit, mert ha bárkinek bármilyen kérdése van, hát még egyszer mondom, hogy Munkácsi óriás képei, azok ugye 26 és 34 négyzetméteresek, után ez a magyar festészetnek, van még néhány ilyen másodrendű alkotás, mint mondjuk az aradi vértank, meg minden, de azok eléggé fűszfa festők művei. A magyar festészetnek ez a négy legnagyobb alkotása, mondjuk méreteiben is, de jelentőségében is, ez 25, kerekítve mondom, 25 négyzetméter. Csak állványokra felállva tudta megfesteni 5,5 hónap alatt. 1878-ban állították ki. Egyébként a pápa akkor halt meg, 32 évi pápasága után, és követő 13. Leó. Hogy például miért van kettős kulcs a bal kezében? Azért van kettős kulcs, tehát hogy csak úgy mutassam, hogy Zicsi mi mindent tudott és ismert. Mert egy 5. századi pápa, Gelázius pápa, rögtön a nagy konstantinuszi fordulat után azt mondja ez a Gelázius, hogy a pápáké a főhatalom. Miért? Azért a pápáké a főhatalom, köszönöm, itt lehet nagyítani, valóban köszönöm, látjuk, hogy kettős kulcs, hogy két kulcs van a kezében. Az egyik kulcsot nevezik potesztásznak. Ez annyit jelent, hogy övé az egész politikai hatalom. Ő nevez ki királyokat és császárokat. A második kulcsot nevezik auktoritásznak. Övé a legfőbb lelki hatalom, mert ha ő nem bocsát meg valakinek, az a pokolra fog jutni. Nem is lehet eltemetni megszentelt földű temetőbe. Tehát a pápaság miért van tiara a fején? Ez 6. Pál pápa szüntette meg a tiara viselést. Én még gyerekként, ugye 23. János és 6. Pál pápán láttam a tiarát, aztán később már 1. János Pál, 2. János Pál és a 16. Benedek és az 1. Ferenc már nem hord tiarát, eladták a tiarát. De mit fejez ki a tiara? Három részből áll. Enyém a tenger, enyém a föld, enyém a levegő, az egész világ az enyém. Mert ha Jézus elment erről a világról, és azt mondta, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az egyházamat, mert így tanították a középkorban, de ha valaki föllapozza a Máté evangélium a 16. fejezetét, nem ezt a mondatot találja, hogy te Péter vagy, és én te rajtad, hanem ezt a mondatot találja, te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán, magamon. Tehát ilyen nincs, hogy te rajtad. Igen, te most megvallottál engem messiásnak, ezért én azt mondom, hogy te is Péter vagy. Megváltoztatom a nevedet. Azért adtam új nevet, mert tudtam előre, hogy el fogsz árulni, hogy összemeroskadjál Simon. A Simon Jóna fia, én most nem Simonnak, Péternek nevezlek. Péter annyit jelent, mint kőszikla, de kitermelt kőszikla, a földből kitermelt kőszikla. A görög nyelvben azonban van egy másik kőszikla is, ez a Petra. Ma ugye ez női név, hogy Petra. A Petra annyit jelent, mint ma a Gellért-hegy. A Petrát nem lehet kitermelni. A Petrosz az egy kitermelt kőszikla, amit egy térre föl lehet tenni egy emlékműnek. A Petra az pedig egy hegy, ami egy kőszikla hegy, amit nem lehet kirobbantani, kitermelni. Tehát te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán magamon építem fel az egyházamat. De ezt nem veszi tekintetbe, ez tulajdonképpen egy bibliai csaláson alapuló hatalomgyakorlás, amit Zicsi így leplez le. És ugye mondom, itt meg Zicsinek az arcvonása. Megdöbbenve látja, hogy Krisztus nevében megölni embereket, mert itt van a feszület. Az ő nevében ölték meg ezt a sok-sok millió embert, aki így jön előre, és mint egy ilyen koponya folyó, mint egy az inkvizítori áldozatoknak a folyóját látjuk itt. És 9. Pius pápa, aki egyébként epileptikus rohamokkal küszködött, nagyzási mániában szenvedett, és valami borzalmasan kiállhatatlan ember hírében állott. 9. Pius, aki a leghosszabban uralkodó pápa, 1846-tól 78-ig volt pápa. Először még pártolta az európai szabadságtörekvéseket, később pedig szinte ő hozza létre azokat a szervezeteket, amelyek ezeket elítélik. Például ő vezeti be a syllabuszt, hogy egy katolikus embernek csak azokat a könyveket szabad olvasnia, amit a pápaság engedélyez, és a syllabusz ez egy lista, hogy ki van a listán, akit nem lehet olvasni. Ő mondja ki a pápai csalatkozhatatlanság dogmáját, az ő idejében vannak a Lurdi jelenések, tehát Mária jelenések 1854-ben, aztán a másik pápa, 12. Pius pedig 1952-ben mondja majd az ég nagyasszonyának Máriát, és a 1952-es a legújabb kori Mária dogma, tehát hogy de 1854-ben ez a pápa is hoz egy dogmát, ez a szeplőtelen fogantatás dogmája. Az annyit jelent a szeplőtelen fogantatás, hogy Máriában semmiféle rosszra hajló természet nem lakozott, Mária is bűntelen, és Mária a társ megváltója Jézusnak. Ő társ megváltott, co-redentrix. Döbbenve nézi ezt a Zicsi Mihály, mint katolikus ember, piros, fehér, zöld. Két magyar püspök megszavazta, de 18 hazajött, és arra kérték Ferenc Józsefet, hogy ne hirdessék ki Magyarországon a csalatkozhatatlansági dogmát, hogy egy ember tévedhetetlen, ha hit és erkölcs dolgában nyilatkozik, így mondja ki a dogma, akkor tévedhetetlen, csalatkozhatatlan. Ez valóban a pápaság modernkori történelmének legnagyobb dogmája, mert ezzel kezdi megalapozni azt az óriási tekintét, amit majd az első és a második világháború után mind a mai napig látjuk ezt, hogy a pápaság, amelyet a 18. században szinte eltemettek, amikor a pápa 1798-ba fogságba ment, az utóbbi két évszázadban viszont soha nem látott magasságba lendül. Jelenések könyve 13. fejezete beszél profétikusan erről a jelenségről. Itt jól látjuk harmadik Napóleont, hogy fekszik, és Vilmos császárnak a kardja a szívében. Tehát ez a német-francia ellenségeskedés, ami mind a mai napig zajlik Európa színterén. Nem tudjuk jól kinagyítani Jézust, mert ha megvilágítom a képet, akkor meg elmennek a színek, ezért kell elmennünk Zalafaluba, hogy ott 2 méterre állunk a festménytől, és látjuk azt. Érdekes még a bal kéz, ugye a pápa is a bal kezében fogja, a bal kézzel delejezi a szirén is ezt a szerencsétlen embert, és ha visszamegyünk most a teljes képre, akkor látjuk, hogy az orosz cárnak is a bal kezében van a kettős kereszt. Ezek mind átgondolt festői fogások, ez eszmefestészet, ez nagyon mély irányú festészet, nem az a művészi festészet, mint Munkácsi, aki az ember a néző befogadására bízza az egész képet. Itt azért Zicsi azt mondja, hogy ez ezzel, ez azzal azonos, és nézzétek meg, hogy az ember hova jutott a történelme során. De ahogy említettem, átadom a szót, bárki bármit kérdezhet a festménnyel kapcsolatban. Igen, ez jó, nagyon jó kérdés. Egyrészt azt látjuk, tehát, hogy nem annyira a pápában volt bizodalma, mint azt mondja, hogy a bíborosokban. Tehát mert ugye a pápaság, mint olyan nehezen menthető intézmény, hiszen Jézus azt mondta, hogy ne legyen senki közületek, első ne akarjon lenni senki sem, mert ami vallást én hoztam a világra, az nem ez. Aki közületek első akar lenni, az legyen mindenki, szóval ez. Tehát a politika mindig így épül föl. De Jézus azt mondta, hogy ti soha ne úgy épüljetek fel, hogy a politikai rendszerek. Éppen ellentétesen így. A politikában az a nagy, akinek nagy a hatalma, sok a pénze és sok ember tud befolyásolni. Keresztények között az a nagy, aki sok ember tud szolgálni. Sok emberhez találja meg a kulcsot, hogy segítsen embereknek. Tehát aki közületek nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája, mondta Jézus. És amikor a tanítványai az elsőségért vetekedtek, Jézus mindig megfedte őket, és odaállított egy kisgyereket, és azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be az én országomba. Nos, ahogy 1798-ban a pápát szinte trónfosztják, és utána a pápaság mélyrepülését végzi egy fél évszázadon keresztül, Viktor Hugótól Zicsi Mihályig mindenki a püspökökbe hisz. Például Viktor Hugónak a híres Nyomorultakja is erről szól, azért kezdődik a püspökkel, aki visszaadja az ezüst gyertyatartót Jean Valjeannak. Ugye, mert azt gondolják, hogy pápaság nem, abból nem kérünk, mert az, amit csinált a középkorban, az botrány, hanem kérünk a kereszténységből, mint szolgáló egyházból. És fölötte itt van a francia köztársaság allegórikus nemtője. Ez a köztársaságnak az allegóriája. Tehát Zicsi azt gondolja, hogy vezessük be a demokráciát, a köztársaságot, és a vallások pedig szolgálják az emberek lelki felemelkedését, de a politikába ne avatkozzanak bele. A politika viszont a vallásokat ne lovagolja meg, hogy szavazókat találjon magának. Hát ez egy szép elgondolás volt. Ebből mára már semmi nem maradt. Ma már azt látjuk, hogy a politikák nyugaton, keleten, északon, délen kapván kapnak a felekezetek az egyházak után, mert a legnagyobb embertömegeket mégiscsak így tudják befolyásolni. A felekezetek pedig annyi pénzt akarnak kicsikarni az államból, amennyit csak nem szégyelnek, mert ezzel akarják a maguk hatalmát még tovább építeni. Tehát egyfajta középkori visszarendeződés következik be a szemünk előtt, és Zicsi előtt ez volt elfogadhatatlan. Zicsi azt mondja, hogy a középkor az egy szégyenteljes korszak volt. Tessenek elképzelni, ezt magyarázom 2 évvel ezelőtt, és ott van egy magyar miniszter a Zalafaluban. Tudtam, hogy miniszter, a Balogh Zoltán elődje volt, és ott van a családjával. És amikor elmondom ezeket a dolgokat, jelentkezik ez a nagyon derék, már idősebb professzor, és azt mondja, ez a volt miniszter, hogy miért ítélem el én az inkvizíciót, hát az inkvizíció is az emberi történelem része. Azt is emberek csinálták. Hát mondom, ez érdekes, hogy emberek csinálták, hát a gázkamrákat se szarvasok vagy mókusok hozták össze. Hát azt mondja, hogy az is egy közös örökségünk az inkvizíció. Mondom, de kinek? ott sok ember ott volt, nagy vita kerekedett, mondom, kinek öröksége az inkvizíció? Persze én tudtam azt, hogy az inkvizíciót az elmúlt 34-40 évben kezdik most fehérre festeni. Például van egy Somorjai Ádám nevű bencés történész, aki azt mondja, hogy az inkvizíció az egy komoly fejlődési fok volt. És tetszenek tudni, hogy miért? Mert az inkvizícióig, hogyha egy földbirtokos meg akarta ölni a jobbágyát, fogott egy baltát és agyonütötte. Itt a Lajtától keletre ilyen állapotok voltak, és eltemették, és semmi következmény. De jött az inkvizíció, és mindent ki kellett vizsgálni. Ugye az inkvizíció szó, és ez, hogy kivizsgálni. Jött a tüzes vaspróba. Jött az, hogy csigákkal fölhúzták az embereket, feszítették eddig, addig, amaddig. És azt mondja ez a derék történész, hogy az inkvizíciónál jegyzőkönyvet is kellett vezetni. Amikor a megégetést kimondták a templomban, akkor az egyház átadta az államnak. Tehát nem az egyház égetett meg, az állam égetett meg. Tehát kivitték az embereket a piactérre, ott már fölállítva álltak a mágiák, és az állam gyújtotta meg a tüzet. Hát milyen szép együttműködés volt ez, és egy komoly fejlődési fok. Hát akkor azt mondtam, most megint kérem a teljes képet, mert a teljes képet, ha nézzük, akkor föltehetjük a kérdést. Ez a borzalmasabb, hogy lelőni az embert, mint egy kutyát, vagy pedig szépen kivizsgálni a dolgokat, aztán utána megölni így. Melyik a borzalmasabb? Én azt gondolom, hogy mind a kettő borzalmas, de ha már választani kell, akkor ez egy gyors dolog. De az, hogy elkezdenek engem kínozni, meg tüzes vaspróba, meg hogy történik-e csoda vagy nem, aztán utána oda tesznek a mágiára és alám gyújtanak, hogy csak serszegjen a hús, meg a bőr, meg a zsír. Hát én nem tudom, de talán ez a kevésbé rossz nekem, mint ez. Na hát nagyon élénk vita fejlődött ott ki, a kedves volt miniszter, azt hiszem 2010-től 13-ig volt miniszter, meg ott az emberek is hozzászóltak, hogy hova tegyük az inkvizíciót. És én azzal fejeztem be a magam részéről, és most is ezt tudom mondani, hogy ha mi a rosszra nem mondjuk azt, hogy rossz, akkor újra vissza fog jönni. És ezért beszél maga a Biblia is arról, hogy az inkvizíció vissza fog jönni. Embereket a vallási meggyőződésük miatt ebben a mai modern korban üldözni fognak, sőt megölni akarnak. Gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, mondta Jézus Máté 24. fejezete szerint, és sokan elárulják egymást és megölik egymást. A vallás nevében ölni, hát ez szinte abszurd gondolatnak látszott, aztán egy 20 évvel ezelőtt itt egymást ölte ugye a szerb meg a horvát, tehát ha úgy mondom pravoszláv meg katolikus, utána a pravoszláv és a muzulmán, tehát kitört ugye a koszovói háború meg a többi, tehát visszajött, hát már itt van, az éléskamrában van az ellenség, nem a harmadik határon túl, hát már észre kell venni most meg az iszlámmal kapcsolatos dolgok, tehát észre kell, hogy vegyük, hogy egy új középkorba csöppentünk bele. Vallásháborúk szegélyezik a történelmi útunkat. És Zicsi erre figyelmeztetett. Zicsi azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Tehát én katolikus vagyok, de ezt nem tudom elfogadni. Igen, de visszajött a középkor ilyen szempontból is, hogy az anyagi érdekeltség felülírja mondjuk a tudományos, vagy kifejezetten humanisztikus eredményeket. Hiszen óriási pénzérdekeltség fűződik a Közel-Kelethez is, vagy az amerikai kőolajmezőkhöz is. Tehát Zicsinek a képe mindig időszerű lesz. Még annyit hadd mondjak el, hogy a magyar állam 1903-ban megvette ezt a képet. Tetszenek tudni, hova került? Először is a kultuszminiszter, ami megvette a magyar parlamentben 1903-ban, tehát még monarchia idejében, vagy még jobb időket éltünk, az egyházi vezetők lemondásra kényszerítették a kultuszminiszter, hogy mer ilyen képet behozni Magyarországra, és 70 évig a Szépművészeti Múzeum raktárában aludta az édes álmát ez a kép. Én 1975-ben láttam, a Szovjet Kultúra és Tudományházában állították ki először, 1975-ben. De úgy megijedtek, a Kádár korszak is megijedt ettől a képtől, sürgősen elvitték Kaposvárra a megyeházra. a megye házára megtébolyodtak a kaposvári emberek. Hogy ilyesmit elhozni Kaposvárra, annyira megijedtek, hogy aláírásokat gyűjtöttek, hogy vigyék el Kaposvárról ezt a képet. Akkor elvitték Zalafaluba, Zalafaluban éppen akkor a 70-es években csinálták ezt az emlékmúzeumot, és befalaszták. És ez ott van, ahogy Zichy Mihály egy műtermet épített a családi kúriához, a műterem legsérülékenyebb falán van, amit kívülről ver az eső, úgyhogy ennek a képnek is, ha nem figyelnek oda, vagy úgy figyelnek oda, hogy megsemmisítése ítélik, meg vannak számlálva a napjai. Egyszerűen megdöbbentő ám, hogy az igazi művészet milyen erő. Ha valaki kimond egy igazságot, és odállít egy képet, de óriási erő van. Én például azt hiszem olyan 35 éves koromig nem is tudtam, hogy ez a kép létezik. Miért önök tudták? Egyszer egy festőművész barátom azt mondja, Bóka Dezső, te tudod, hogy mi van itt Zalafaluban? Gyere, elviszlek téged, megmutatom ezt a képet. Nekem földbe gyökerezett a lábam, és azóta egy olyan 25 éve vezetek ide tárlatlátogatásokat. Egy nagyon jó tárlatvezető nénink van, a Magdi néni, aki az egész múzeumon végigvezető, és ott lakik benne a múzeumban, és az Zichy életműnek a nagyon nagy csodálója. És amikor ez az utolsó tétele a kirándulásunknak, akkor ott hagy bennünket, leülünk, és egy fél órát elkezdünk erről a képről beszélni. Erre hívok meg mindenkit, majd fogom hirdetni, hogy ez most május 22 vagy 29 vasárnap lesz, egyik a kettő közül, és akkor fogjuk a szokásos, mindig májusba megyünk, minden évben elmegyünk májusba, valamikor kétszer is, háromszor is, de májusban mindig elmegyünk.